Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból külföldre podcast. Katalin, vagy ahogy sokan ismerik, Afrikata, nem él ugyan Afrikában, de önkéntes munka keretében egy évben többször is elutazik a kontinensre, hiszen több országban is segít. Kongóban él támogatott fia, aki az ő segítségével tudott diplomát szerezni és boltot nyitni, hogy családja, szülei és testvérei meg tudjanak élni. Most a húgát is támogatja, aki szintén arra az egyetemre jár. Beszélünk a nők helyzetéről, a szinte kilátástalan jövőképről, egészségügyi nehézségekről és sok minden másról is. Ha téged is érdekel, hogy hogyan tud segíteni egy önkéntes Afrikában, tarts velünk. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
Sziasztok, Bodó Kati vagyok, Afrikata, és én egy független afrikai önkéntes vagyok. Ez azt jelenti, hogy több szervezettel együttműködve is munkálkodom azért, hogy egy kicsit segítsek Afrikában, illetve vannak saját önálló projektjeim is, amit szervezeti támogatás nélkül csinálok.
Hogyan, miképpen jött neked az életedbe, hogy segítesz Afrikában? Mikor?
Hát egy diákot kezdtem el támogatni, hogy egyetemre tudjon járni, még talán olyan jó régen kezdtem már ezt a támogatást, mondjuk egy olyan 10 éve, és ennek kapcsán kezdtem el figyelgetni az alapítvány oldalát. Ez a fiú Kongóban tanult, egy nagyon szegény fiú, oda járt egyetemre, és egyébként meg mindig is vonzott az önkéntesség, szerettem volna kimenni, de mindig csak olyan utakat találtam, amilyen menjek ki fél évre, és legyek angoltanár vagy orvos, egyik se vagyok. Tehát, hogy így nem találtam, hogy tudnék így önkénteskedni Afrikába, és akkor találtam az Afrikáért Alapítványnál egy humanitárius turista utat, ami egy ilyen 2 hetes út volt, ami egy kicsit van benne humanitárius tevékenység is, tehát egy kis önkéntesség is, meg van benne turizmus is, és egy ilyen útra jelentkeztem Kongóba, és hát így kezdődött a nagy kaland, hogy beleszerettem Afrikába, és azóta rendszeresen visszajárok önkénteskedni.
Az mit jelent, hogy rendszeresen? Évente, vagy évente többször?
Hát terepre évente általában olyan 2-szer jutok el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk 2-3 hétre tudok kijutni, és akkor segítünk terepen. Viszont látni kell, hogy amikor ilyenkor terepre megyünk, azt nagyon alaposan előkészítjük. Tehát ennek az előkészítése az egy 3-4 hónapos munka, hogy ez a 2 hét terepen az tényleg ütős legyen. És aztán utána, amikor hazajövünk, pedig jönnek az utómunkák, az is 1-2 hónapot igénybe vesz, míg lezárunk egy projektet, tehát hogy azért ez nem az a 2 hét a munka, amit eltöltünk, hanem ez egy általában egy ilyen 6 hónapot átívelő projektek vannak.
Ezt egy kicsit járjuk körül, bontsuk ki, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy terepen dolgoztok?
Hát ez azt jelenti, hogy Afrikába elmegyünk azokba a szegény negyedekbe, ahol jellemzően az alapítványok segítenek, iskolákba, árvaházokba, és ott tipikusan ott végzünk munkát, tehát ez a legjellemzőbb, hogy ott segítünk. De lehet, hogy a szegény negyeden belül egy családnak segítünk, tehát attól függ. Általában az alapítvány határozza meg, ugye, hogy mi a projekt, és az önkéntesek abba segítenek be.
Mi az, amit pontosan csináltok egy ilyen terep munka alkalmával? Indíthatjuk onnan, hogy az első ilyen élményed vagy munkád az mi volt, fel tudod idézni?
Igen, persze. Tehát amikor először mentem így Afrikába, Kongóba mentem, ott egyrészt az iskolába vittünk adományokat, elsősorban iskolai felszerelést kell ez alatt érteni, amit a gyerekeknek ki kell osztani. Ezt, amíg az ember nem vitt még 400-500 gyereknek adományt, nem tudja, hogy ez mi meló, ezt megcsinálni, hatalmas munka. És utána pedig elmentünk Luanikába, az egy kis hegyi falu Kongóba, az angolai határ közelébe, ahol egyrészt egy egészségügyi rendelőt újítottunk fel, én ennek a projektnek voltam a részese, tehát egyszerű fizikai munka volt, amiben besegítettünk. Nyilván ezt pénzt kell gyűjteni, hogy ezt a rendelőt fel tudjuk újítani előtte itthon, illetve voltak velünk orvosok, úgyhogy egy orvosi missziót is támogattunk, akik pedig egész nap gyógyítottak.
Tehát akkor az előkészítésnek része az, hogy pénzt gyűjtöttök arra a projektre?
Pénzt gyűjteni, igen, az önkénteseket fel kell készíteni az útra. nagyon sok olyan önkéntes van, aki egyszer megy Afrikába, tehát egyszer kipróbálja, és többet nem megy. Ez is jó, ez is hasznos, de nagyon kevés az olyan önkéntes, aki egyébként visszajáró önkéntes, tehát aki hosszú távon bírja Afrikát. Igazából ők a nagyon hasznosak, tehát akik már Afrika jártak, tudják, ismerik a dörgést, hogyan kell segíteni, hogyan kell jól segíteni, velük lehet igazán hatékonyan dolgozni. A kezdő önkéntesekkel is lehet, de nekik sokkal jobban elő kell készíteni a terepet, meg ők magukat is arra, hogy mi vár rájuk.
Pont ezt akarom kérdezni, hogy aki lemorzsolódik, aki úgy dönt, hogy többet nem megy, az jellemző miért dönt így, ennyire megterhelő lelkileg, vagy olyan nehéz a munka? Vagy
hát miért? Szerintem változó, hogy miért döntenek így, én még nem döntöttem így, hogy nem tudom. De igen, azt gondolom, hogy egyrészt a lelki megterhelés, másrészt amikor az afrikai szegénység és nyomorral találkozol, akkor az tényleg azt érzed, hogy egy porszem vagy a szélbe, és te itt tehetetlen vagy. Tehát, hogy akár mekkora jó szándékkal mész ki, ezt nagyon nehéz elviselni, hogy te csak piciben nagyon keveset tudsz tenni, miközben látod, hogy igazából ezt valahol nagyon felülről kéne változtatni, hogy igazán működjön és segítség legyen, és ezt el kell tudni fogadni, hogy te piciben egyéni életeket, sorsokat tudsz jobbá tenni, megváltoztatni, de nem fogod tudni egész Afrikát vagy egy országrendszerét egy önkéntesként megváltoztatni. És ezt nem könnyű elviselni. Illetve azt se szerintem, amikor beleteszed az önkéntes munkát, fél évvel később mondjuk kitör egy háború, és elsöpri az egészet, amit csináltál, amit elértél, amiért küzdöttél. Instabil helyzetek vannak, és nagyon könnyen tönkre megy bármi, amit felépítesz. Hát, hogy ez nem könnyű munka.
Pénzgyűjtés, az hogyan, milyen fórumon, milyen módon zajlik?
Hát jellemzően, hogy az alapítványok gyűjtik a pénzt, és akkor vagy ilyen Facebookon gyűjtenek, vagy vannak ilyen oldalak, ilyen pénzgyűjtő oldalak annak használatával, és ott meséljük el, hogy milyenek ezek a projektek, és hogy segítünk, illetve sok alapítványnak vannak már egyéni technikái, tehát van, akinek például társadalmi vállalkozása van a Közel-Afrikához alapítványnak, és ilyen használt ruhákat alakítanak át, amit egy kis afrikai anyagbetétekkel dobnak fel, és tesznek színessé, és ennek például egy-egybe a bevétele azt a saját projektjeikre fordítják. Tehát, hogy mindenféle ötletek vannak, hogy lehet támogatást szerezni, illetve léteznek pályázatok is, és pályázati pénzekből is tudnak az alapítványok fejlődni. Ugye a nagyobb fejlesztésekhez azért erre szükség van.
Az önkéntesek, amikor részt vesznek egy ilyen projektmunkán, az saját költséggel történik a kiutazás, vagy az alapítvány
ebben? Igen, tehát az önkéntességről van egy ilyen romantikus képzet, hogy kimegyek Afrikába, a cuki gyerekek körbevesznek, ölelgetnek, örülünk egymásnak, és akkor én milyen jó önkéntes vagyok, és ezt nyilván nekem majd fizetik. Tehát nem. Tehát az önkéntes jellemzően maga fizeti az útját, általában itt szoktak ugye megtorpanni az emberek. Viszonylag ritkán van lehetősége alapítványoknak arra, hogy pályázati pénzből az önkéntesek útját megfinanszírozzák. Tehát, hogy valahogy ezt nem szokták az emberek végig gondolni, hogy az alapítványoknak bevétele onnan van például, hogy beszednek iskolákhoz diáktámogatást, ezt az 5000 forintot, amivel lehet támogatni egy diákot, hogy tudjon tanulni. Ezt nyilván ők elküldik az iskolának, hogy a diák tanuljon. Tehát ezt a pénzt nem nekem fogják odaadni a repülőjegyemre, hogy én kimenjek, hanem megy az iskolába támogatásra. És hát nagyon meg tudnak lepődni a kezdők, hogy ezt nem fizeti az alapítvány. De hát őszintén nem járt Afrikába, nem ért semmihez, így konkrétan Afrikába, senki nem fog fizetni semmit az elején. Tehát, hogy néha bele lehet ilyenbe szaladni, hogy egy alapítványnak van pályázati pénz, és akkor részben vagy egészben fizetik az utat, de azért nem ez a tipikus, hanem az, hogy magunknak fizetjük az útjainkat.
Mondtad, hogy az is az előkészületekhez tartozik, hogy az önkéntest felkészítik arra, hogy mi várott rá, amikor te először kimentél, felkészülten mentél ki lelkileg, vagy azért ott ért meglepetés?
Csak meglepetés ért, tehát nagyon nehéz Afrikára felkészíteni szerintem az embereket, de igen, ez szükséges, tehát jellemzően több alkalmas oktatások vannak, sőt, nagyon gyakran még tekes oktatás is van az önkénteseknek. Én is voltam többször ilyen terrorelhárítás központ által tartott oktatáson is. Igen, tehát vannak az űrösebb országok, ahová ez főként szükséges. Tehát például Kongó, Mali, azok nem egyáltalán nem nyugodt országok, nagyon instabilak, nagyon sok mindenre fel kell készülni, és ott a tech is oktat minket. Tehát, hogy ezt azért látni kell, hogy egy Kongóba elmenni, ott biztonsági kockázatok is vannak nagyon keményen, illetve egészségügyi kockázatok is vannak nagyon keményen, amiben tisztába kell lenned, hogy mit válasz. Tehát nincs mindenre oltás például. Tehát sokan sokkot kapnak, hogy ugye nem szeretik az oltásokat, hogy oltásokat kell beadatni, hogy egy Kongóba elmehessél, vagy egy csomó ilyen afrikai, egyenlítői afrikai országban kötelező oltások vannak, nincs kecmec. Tehát, hogy be kell adatni, és akkor is van egy csomó afrikai betegség, amivel számolni kell, amit összeszedhetsz kint. És igen, ezek között vannak komoly betegségek is. Például ugye, amint nagyon fél mindenki a malária Magyarországon, mindenki tudja, hogy hú, az egy halálos betegség. Igazából felnőtt nem annyira szokott belehalni, nem igaz, hogy soha senki, mert egy szövődményes maláriába bele lehet halni, de hogyha egy maláriát időben elkapnak, akkor az gyógyszeresen kezelhető, és pár nap alatt túl vagy rajta. Akkor van baj, hogyha nem kezdik el kezelni.
Az, hogy te rendszeresen, ugye évente többször is kimész az oltás, milyen gyakran kell ismételni?
Hát ugye különböző oltások vannak, és van, ami egész életre szól, van, amit 3 évente kell ismételni, van, amit 5 évente. Nem minden oltás kötelező, vannak benne ajánlott oltások, tehát hogy ezt az ajánlott oltásokról mindenki maga dönti el, hogy ő azzal szeretne élni, vagy nem szeretne. Tehát, hogy az már döntés kérdése, de a kötelező oltásokat azért be kell adatni. Tehát, hogy itt vannak olyan kockázatok, amit egy afrikai önkéntesnek be kell vállalni ahhoz, hogy ő egyáltalán Afrikába mehessen, és ezekkel tisztába kell lenni. Tehát a tech is elmondja, hogyha téged elrabolnak, ugye ezt tudjuk, hogy ez is ugye egy potenciális veszély, a fehér emberek elrablása, akkor ők igen jönnek kiszabadítani, de hát arra készüljünk fel, hogy egy afrikai ilyen túszmentés az egy közép-hosszú távú valami, tehát 1,5-2 év mire kiszabadítanak. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy 3 napot valahogy bírják ki, hanem azt tanítják meg, hogyha belőle túsz lesz, mik azok az alap dolgok, amiket tudnod kell, hogy 1,5-2 évig túl tudjál élni.
Voltál már veszélyben?
Hát nem raboltak el szerencsére, úgyhogy ilyen nagyon nagy veszélyben nem voltam. Olyan helyzetek vannak, igen, tehát erre is képezve vagyunk, hogy ugye az önkéntesek jellemzően azért okos emberek, mi szeretünk kérdezni, de van olyan helyzet, ahol nem vissza kell kérdezni, meg elkezdeni vitatkozni, nem szót fogadni, beszállni az autóba, biztonságos helyre menni, tehát ahol nem lehet vacakolni, hanem szót kell fogadni, nem megkérdőjelezni döntéseket. Tehát pont ezek, amiket tudni kell, ilyen biztonsági dolgokat, hogy mit, hogyan kell csinálni, és ezért jók a tapasztalt önkéntesek, mert ők már automatikusan elkerülik ezeket a helyzeteket, vagy tudják, hogy ebbe a helyzetbe hogyan kell viselkedni. A kezdő önkéntessel azért szoktak ilyen problémák lenni, hogy több gáz helyzetben neki áll vitatkozni, hogy de ő ki akar szállni az autóból, de te itt nem szállhatsz ki az autóból, de ő akkor is ki akar szállni, de még mindig nem szállhatsz ki. És akkor ő ugye egy önálló felnőtt ember, nyilván egy elég karakteres, aki Afrikába jön segíteni, és akkor el kell fogadni a hirtelen, hogy egy másik ember utasítja, és ott azt el kell fogadni, és kész, ott nem lehet vitatkozni, meg más csinálni. Ugye Magyarországon kisétálsz egy megbeszélésről, a nagy következményei nem lesznek, ott Afrikába kisétálsz egy autóból, annak komoly következményei lehetnek. Tehát, hogy ezeket tudni kell, és ezeket a kockázatokat be kell vállalni, illetve hát azért vannak nyugodtabb afrikai országok, stabilabbak, oda könnyebb elmenni segíteni, meg nyilván sokkal kevesebb kockázattal jár, de azért ott is megvannak kockázatok. Tehát Afrika azért nem az, mint Európába sétálni, és ezt tudni kell.
Nézzük végig lépésenként egy ilyen projektet, mondjuk onnan, hogy megtörténtek az előkészületek, megvan a repülőjegyed, és felszállsz a gépre, onnantól kezdve...
Hát ott még van egy nagyon izgalmas rész, a vízum beszerzése. Itt is megint vannak gázos országok, ahol ez nagyon komoly nehézségbe ütközik. Például Maliba mentünk, és 3 hónap alatt nem bírtunk vízumot intézni. Már 2 miniszternél jártunk Maliban, hogy már úgy, hogy virtuálisan, nem fizikailag, hogy adjon vízumot. Ott olyan gázos helyzet volt, hogy senki nem merte bevállalni. És indulás előtt 2 nappal végül a turisztikai miniszter sikerült meggyőzni, hogy adja ki a vízumunkat, hogy oda mehessünk. Tehát, hogy ez is egy nagyon komoly ügy tud lenni, hogy egyáltalán vízumot szerezzél egy problémás régióba, hogy elmehessél segíteni. De igen, megvan a vízum, megvan a repjegy. A rengeteg csomagunk van, ugye jellemzően plusz csomaggal utazunk, hogy viszünk ki adományokat.
Hányan mentek általában egy ilyen útra innen Magyarországon?
Nagyon változó, mondjuk 2 és 10 fő között tud változni a létszám. Én már voltam még ennél is nagyobb csapattal, de jellemzően 2 és 10 fő között mennek ezek a csoportok, és akkor mindenkinek ugye van 2-3 bőröngye, amit cipel magával, amiben a saját cucca meg adományok vannak, és akkor hát a repülés az általában úgy simán eltelik, tehát azzal nincs gond, és akkor megérkezünk egy országba, ahol azért nyilván az alapítvány leszervezi, hogy ott várnak minket, fogadnak minket, szállás el van intézve, stb. Tehát van hol laknunk, és akkor az alapítvány diktálja a programot, hogy mit csináljunk. Jellemzően együtt mozgunk, együtt csináljuk a dolgokat, tehát nem lehet szanaszét mászkálni.
Milyen ott a szállás, az ellátás?
Általában ugye ilyen low budget szállásokra megyünk, tehát nem a luxust fizetjük meg, nyilván mindenki a saját zsebéből fizeti, tehát ilyen egyszerűbb ilyen hosteleket vagy ilyesmiket kell elképzelni, de ezzel együtt mindig olyan szállást foglalnak a szervezetek, hogy biztonságosak legyenek a szállások. Tehát jó kipróbált, biztonságos helyekre megyünk, és az étkezést is úgy kell tudni megoldani, hogy biztonsággal lehessen enni. Tehát Afrikában, amik nem tudom, utcai árusok vannak, ott nekünk nem igazán praktikus enni, mert nagyon könnyen összeszedünk egy gyomorrontást, vagy bármi ilyesmit. Tehát, hogy erre is figyelni kell, hogy az étkezésünk az a lehető legtisztább legyen.
És akkor le van szervezve minden pontról pontra, amikor hova mentek?
Igen, igen, tehát nagyon fontosak mindig a helyi megbízható emberek, akik úgymond a mi embereink, akikre számítunk, és akik az igazán, hogyha valami zűrösebb helyzet van, akkor az ő dolguk, hogy abból kimentsenek minket. De vannak ilyen nyugodtabb helyek, ott nincs ennyire gázos probléma. Tehát mondjuk elmenni, most legutóbb Tanzániába voltam, Zanzibáron egy szegény faluba segítettünk, azt konkrétan én szerveztem. Ez ugye egy turista paradicsom egyébként, tehát ott nyilván nem probléma szállást foglalni, ott nincs olyan gond, hogy kilépsz az utcára és elrabolnak, tehát ott azért jóval könnyebb egy ilyet leszervezni.
Hány országba jártál már?
Nem olyan sokban, mert inkább visszajáró vagyok. úgyhogy pont így számolgattam, hogy 4 országba jártam idáig, mindegyik más, mindegyik nagyon érdekes, és ugye több szervezettel dolgozom együtt, jelenleg a Közel-Afrikához Alapítvánnyal és a Jane Goodall Intézettel dolgozom szorosabban együtt, tehát velük járok Afrikába.
És már van olyan helyi gyerek, vagy akár felnőtt, aki már így ismerősként üdvözöl, és meg van valamiféle kapcsolat?
Persze van, tehát nekem Kongóban van egy afrikai fiam, ő egy egyetemista, akit az elején elkezdtem támogatni, Andrénak hívják.
Akkor vele találkoztál is már?
Ő vele találkoztam is, és ki is járta az egyetemet, és amikor én először kimentem Kongóba, akkor én megkérdeztem Andrét, hogy milyen ajándékot szeretne, mert Facebookon már kapcsolatban voltunk, és azt mondta, hogy nem ajándékra van szükségem, tisztelettel, de nem ajándék kell neki, hanem munka. És mi már ott beszélgettünk Messengeren, de hogy ő mennyire szegény, én azzal nem voltam tisztában. Tehát ő sosem mondta. Tudtam, hogy nyilván egy szegény gyerek, kőtörésből él a család, stb., de az, hogy ő 4-5 napokig egyáltalán nem eszik, hogy úgy jár egyetemre, hogy a vizet megcukrozza, és azt viszi magával, hogy az órákon ne álljuljon el. Nem egyedül fizettem az egyetemét, több támogató együtt fizettük az egyetemét, mert drága az egyetem, de hogy ő mekkora nyomorba él, én ezzel nem voltam tisztában, és amikor az ajándékot megkérdeztem, és úgy kérdeztem meg, hogy hát én nem ismerem Kongót, nem tudom, mire van szüksége. És akkor mondta, hogy neki munka kellene, és hát én visszakérdeztem, hogy hát én honnan adjak neked munkát, tehát hogy abszolút nem tudtam értelmezni akkor még, hogy ez mit jelent. És akkor ő elmesélte nekem, hogy egy kisboltot szeretne nyitni a családja, hogy legyen munkájuk, és ehhez a kisbolthoz kértek pénzt. És vittem ki $400, tehát 450 lett a végére, amit odaadtam neki, nyilván ez egy teljesen ismeretlenül ment ki ez a pénz, és úgy álltam hozzá, hogyha nem lesz kisbolt, csak esznek belőle, én azt se bánom, tehát hogy akkor evett a család párszor belőle, de lett kisbolt, amit ő Katalinboltnak nevezett el én utána, és ez a kisbolt, ez arra volt elég, 2018-ban nyílt meg, hogy Andréjéknak napi $3 volt arra, hogy a 10 fős család egyen. És ők ezért végtelenül hálásak voltak, mert ez azt jelentette, hogy naponta egyszer tudtak enni. És ugye $3 az ugye, akkor még 1000 forint se volt, most már megvan 1000 forint. Tehát, hogy nyilván nem arról van szó, hogy nem tudom én mit tudtak enni, de mondjuk tudtak enni cukros rizst vagy ilyesmit. És ennek nagyon örültek, és aztán én nagyon sokat foglalkoztam Andréékkal, és gyakorlatilag dolláronként félretettünk egy második boltra, és aztán lett egy második Katalin bolt, és akkor eljutottunk odáig, hogy 10 dollárból tudott enni a család naponta, ez azt jelentette, hogy tudtak már reggelizni és vacsorázni, és ez nekik egy ilyen álom dolog volt, hogy ezt a szintet elérték, ugye közben André végezte az egyetemet, és aztán jött a Covid, Afrikát az nem annyira a betegség sújtotta, mint nálunk, hanem hogy ott akkora tömeg van, tehát Kinshasába, Kongóba 12 millió ember élt akkor, most már még több, és nagyon pici helyen él ez a 12 millió ember, és hogy bezártak a piacok, nem lehetett élelmiszert szeretni, és maradj otthon, ez nekik azt jelentette, hogy halljál éhen. Pár nap alatt elfogytak a családok tartalékai, tehát Kongóba ez azt jelentette, hogy azért tüntettek, hogy meg akarom választani, hogy halok meg Covid-ba vagy éhezésbe. Tehát, hogy egyszerűen nem tudtak otthon maradni, hiszen nem volt pénzük, és hogyha nem dolgozhattak, akkor már, hogy azt a keveset is, amit csináltak, akkor ők pillanatokon belül elfogyott a pénz. És nyilván, ahogy elfogyott a pénz, a kisboltoknak sem ment jól, tehát akkor megint baj volt, mert nagyon kevés bevétel volt a kisboltoknak. És akkor Andinak mondtam, hogy akkor előre menekelünk, és nyitottunk egy harmadik kisboltot, és akkor a háromból tudott akkoriban annyit termelni, hogy napi 5 dollárjuk volt megélni. Tehát ugye annyi profit jött be, hogy a készleteket újra tudják vásárolni, és 5 dollár maradt naponta a családnak. És Andréval a mai napig kapcsolatban vagyok, és hát így jól hangzik idáig egy sikertörténet, hogy lett a családnak 3 kisboltja, és André lediplomázott, és kisebb csoda volt, hogy sikerült is elhelyezkednie, Kongóba 70% Kinshasába a munkanélküliség, és elhelyezkedett a közlekedési minisztériumba, és én hátradőltem, hogy készen van, tessék, itt van, segítettem, micsoda nagyszerű történet, és akkor elkezdtek jönni a hírek, hogy hát a közlekedési minisztérium nem ad fizetést. Az André 2 évet dolgozott ott fizetés nélkül, folyamatosan ígérgették, hogy majd fél év múlva, majd a következő évi büdzsében már benne leszel, már stb. És gyakorlatilag André ott van diplomával, és a mai napig nincs egy rendesen fizető állása, tehát már nagyon sok mindennel próbálkozott, és hogy igazából egy rendesen fizető állást azt nem lehet találni. Ez elkeserítő, most egyébként a politikába vágott bele, és ilyen kerületi képviselőnek indult, talán ezt lehet mondani, egy szegény negyedbe, és most várjuk az eredményeket, hogy lesz-e belőle kerületi képviselő, de én abban se hiszek, hogy ott lenne pénz. Úgyhogy hát nagyon nagy szegénység, és nagyon nehéz segíteni. Ugye Kongó egy rettentő instabil, a világ 10 legszegényebb országa között van, és tudatosan tartják őket szegénységbe. A nyugati világnak érdeke, hogy Kongó szegénységbe maradjon. Iszonyatos ásványi anyagkészletük van, amire a világnak szüksége van, és ezt így olcsón lehet megszerezni. És ezért 80 millió ember él nyomorba.
Egyrészt mit tanult? Ezt még akartam kérdezni.
Jaj, bocsánat, igen, André könyvelőnek tanult, tehát pénzügyi szakember, és egyébként most a húga tanul szintén könyvelőnek, harmadévet most fogja megkezdeni, azt én fizetem pár magyar támogatóval, hogy a húga is lediplomázzon. Nagyon szeretném, hogyha a húga nem a tipikus afrikai nő sorsára jutna, hanem egy kicsit önállóbb, egy kicsit stabilabb élete lenne.
Milyen a tipikus afrikai női sors?
Hát nagyon kemény. Nagyon korán férjhez mennek, ugye, és jellemzően Afrikában, a legtöbb országban, nem minden országban, de a legtöbb országban a nő alacsonyabb rendű, mint a férfi. Tehát az egyenlőségnek az, amit mi mondunk, hogy nálunk ugye nincs egyenlőség, hát ott nem is ismerik ezt a, nem is értik, hogy mit szeretnénk ezzel. És pont ezért a nők kevésbé vannak tanítatva. Tehát a lányok már az iskolából kiszorulnak, mert a kisebb testvérekre vigyázni kell, a vizet hordani kell. Tehát, hogyha még ne adj Isten, ingyenes lenne az oktatás, és a lányok nagyon könnyen kimaradnak belőle, mert a nőnek a dolga ugye, hogy a háztartást vezesse, és gyerekeket neveljen, és a férfinek sokkal fontosabb az oktatás a fiú gyermekeknek. Ugye sok gyerek van, a legtöbb afrikai országban egyébként fizetős az oktatás, nem engedhetik meg a családok, hogy a lányok iskolába járjanak. Tehát, hogyha van pénzük, akkor a fiú gyereket fogják iskolába küldeni, Most kezdenek ébredezni egyébként az afrikai országok, az elmúlt egy-két évben nagyon sok ilyet látok, hogy próbálják már a lánygyerekeket is iskoláztatni, illetve legalább az általános iskolát ingyenessé tenni. Egy másik példát mondjak, Maliba a felnőtt lakosság 70%-a analfabéta. Ez ugye Nyugat-Afrikában van Mali, tehát hogyha azt mondod, hogy építeni szeretném ezt az országot, és gyárakat létesíteni, és a többi, de milyen minőségi munkaerőt tudok én oda betenni? Nincsenek szakemberek, a nagy tömeg nem tud írni, olvasni, nagyon nehéz még a betanított munkára is berakni őket. Tehát, hogy az oktatás rettentő fontos, és nem véletlenül van, hogyha megnézed, az összes szervezetnek vannak oktatási projektjei, vagy iskolát építenek, vagy oktatást finanszíroznak gyerekeknek, mert hogy edukáció nélkül nem lehet előrébb jutni.
Egyébként azt ott kérdezni akartam, amikor mondtad, hogy 3-5 dollárból éltek, ennyi volt a napi bevétel, mekkora családról beszélünk, hány tagúnek a családja?
Az Andrénak 7 testvére van, meg a szülők, de már volt pár testvérének gyereke, tehát akkor voltak úgy, hogy 10 felnőtt és 3 pici gyerek, összesen 13-an.
Atyaig. A 3 kisbolt megvan még?
Nem, 2 kisbolt tönkrement. Ilyen fagyasztott cuccokat tároltak, fagyasztott húsokat, tehát mély hűtőkbe tárolták. Ugye Afrikában a probléma az áramellátás, a szegény családokban nincs frigider, tehát ők mindig úgy vásárolnak, hogy amit megvesznek, azt megcsinálják, nem tudják hova tenni, hűteni, mint mi meg egyebe. Tehát ez a hűtőt fagyasztott árukárolása, ez nagyon menő, ehhez volt is nekik ilyen kis generátoruk, tehát hogyha pár órás áramszünet van, akkor benzines generátor adta az áramot a mély hűtőknek, hogy ne menjen tönkre az áru, és hát az történt, hogy volt egy nagy áramszünet. Nem úgy el elképzelni, mint nálunk, hogy az EU-n kiértesít téged, hogy ekkor meg ekkor áramszünet lesz, és készülj fel, hogy pár órát nem lesz áramod, hanem hol van áram, hol nincs áram, és itt ez a hol nincs áram, ez 2 hétre sikerült, éppen ott abban a körzetben, ahol ők voltak, és nem bírták a generátorok, és gyakorlatilag tönkrement az áru, és az abban az körzetben 2 kisbolt is volt, és mire észbe kaptak, gyakorlatilag tönkrement a 2 kisbolt. Úgyhogy jelenleg 1 kisbolt üzemel.
Az, hogy támogatod, mondtad, hogy egyedül támogatod ennek a lánynak a tanulmányait, ez
Nem, van 2 ismerősöm, támogató társam, aki ebbe segít. Ez olyan évi 8-900 dollár.
A te részed, vagy úgy?
Nem, összességében egy támogatás, amit, hogy valaki Kongóba egyetemre járhasson. Ebbe a tandíj van benne, a jegyzetek, amit meg kell venni, tehát a tankönyvek, ezt azt kell elképzelni, hogy a tanárok írják a jegyzetet, a tanárok árulják, ha nem veszed meg, akkor eleve megbuktál. Tehát ez az ő privát bevétele. A jegyzeteket kötelező megvenni, és ezeket fizetjük mi. Tehát ezeket álljuk, ez egy olyan 8-900 dollár per év.
Az egyébként nem került szóba, hogy elmennének onnan, és külföldön próbálnának szerint?
Hát de, biztos mindenképpen szó van erről is, hogy elmenni. Hát Kongóból nem könnyű elmenni, tehát mondjuk egy André nem fog az életbe se vízumot kapni. Ugye nem tudja teljesíteni a vízum feltételeket. Nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon minimális esélye van annak, hogy legális úton hagyja el az országot, és legálisan érkezzen meg egy másik, nem afrikai országba mondjuk. Afrikán belül valószínűleg azért könnyebben tud mozogni.
Milyen nyelven kommunikáltok? Angol megy neki?
Angolul beszélek Andréval, tehát Kongó az belga gyarmat volt, ott a franciát beszélik egyébként, és kevesen tudnak angolul. André önkéntesektől tanult meg angolul fiatalabb korába. Akik fél évet kint voltak, ők tanítgatták, és látták, hogy André nagyon akar, és hagytak neki könyveket, és André egy ilyen közép-felső fokon beszél angolul, tehát megtanult. Meg akar tanulni, és megtanult. Tehát ő 4-5 nyelven beszél. Ugye Afrikában jellemzően ők nem olyanok, mint mi, hogy egy vagy két nyelvet pötyögnek, hanem eleve ugye törzsi nyelv, az általánosabb nyelv, a gyarmattartók nyelve, tehát a 3 nyelvet szerintem majdnem mindenki tud Afrikában. Másik nagyon kedves kongói doktor Csavával, ő is magyar támogatók által vált orvossá, és kint végzett Kongóba. Ő például volt itt egy évet Magyarországon gyakorlaton, tehát magyar kórházakban is tanulgatott, és utána visszakerült Kongóba. A dr. Csaba is egy nagyon szegény családból származik, és korán árvosságra jutott, de neki mindig az volt az álma, hogy ő orvos lehessen, és a szegények orvosa szeretett volna lenni. és Csabából az is lett, tehát ő szegény negyedbe orvososkodik, és alapítvány segítségével teszi ezt, tehát ez azért fontos, mert Kongóba az orvos is pénzbe kerül, meg a gyógyszer is pénzbe kerül, a szegény negyedben nem engedhetik meg maguknak, tehát azért hal meg nagyon sok gyerek maláriába, mert az 5 dolláros malária gyógyszert a családok nem engedhetik meg maguknak. Nem tudják megvenni a gyógyszert, se a tesztet, hogy leteszteljék, hogy maláriás. És nekem ebből lett Csabával egy nagyon szép történetem, egy családot látogattam meg, akiknek segíteni kellett. Ugye nekem nem ő volt a fókusz személyem, hogy 5 éves kislánynak mentem segíteni, őt látogattam meg egy támogató kérésére, de kiderült, hogy a 16 éves nővére nagyon beteg, és kérdeztem, hogy mi van vele, ott nem is értettem meg teljesen őszintén, hogy mi van vele, de tudtam, hogy dr. Csaba kezeli, és akkor Csabát megkérdeztem, hogy mi van a kislánnyal, és mondta, hogy hát valószínűleg a kislánynak vakbele van, de hogy a családnak még arra sincs pénze, hogy az ultrahangot kifizesse, hogy ezt megnézzék, hogy az van, hogy a Csabának nem volt ultrahangja, ő egy ilyen kis körzeti orvosszerű valaki. Tehát, hogy még erre sincs pénz, úgyhogy nem tudják pontosan, hogy mi a baj, és hogy ő már 5 hónapja antibiotikummal kezeli a vakbélgyulladást. És én ezt nem is értettem, ugye én nyilván nem vagyok egészségügyi is, de azt tudtam, hogy nálunk kiszedik a vakbelet, és nem antibiotikummal kezeli. És akkor ráírtam egy ilyen missziós dokira, hogy segítsen már nekem, magyarázza el, aki tudtam, hogy járt Afrikába, meg stb. Dr. Magyar Katira, hogy mi ez, hogy az antibiotikummal kezelik a vakbelet, tehát hogy én ezt nem is értem. És akkor mondta, hogy hát igen, hát gyulladáscsökkentőnek jó, az esetek 90%-ában nem használ, tehát vissza fog jönni a vakbél panasz, és előbb-utóbb perforálni fog, tehát ez a kislány ez előbb-utóbb így meg fog halni. És mondtam, hogy hát jó, hát akkor ne halljunk meg. Azt kell tudni, hogy Kongóban nálunk mindig van tartalékpénz, hogyha bármi zavargás, bármi egyéb kitörne, és váratlanul el kell hagyni az országot, és nem lehet Kincsaszából repülni, vagy bármi, akkor legyen tartalékpénz, hogy mondjuk országhatáron átjutva máshonnan repüljünk haza, vagy ilyesmit. Tehát, hogy ilyen B-terre fel vagyunk készülve. És már az utolsó napokban volt, mondom, most már 2 nap csak nem lesz semmi, és mondtam a Csavának, hogy Csava, nézzük már meg, hogy mi a baja a kislánynak ténylegesen, és én kifizetem a vizsgálatokat és mindent. És akkor Csava meg is csináltatott mindent, és mondta nekem, hogy hát egyrészt maláriás a kislány, tehát ez senkit nem zavart, hogy nagyon beteg volt éppen malária miatt, és igen, megnézték ultrahanggal, tényleg vakbele van, meg kéne műteni, stb. És akkor én ezt a tartalékpénzt odaadtam a dr. Csavának, hogy Csava, kérlek, műsd meg ezt a kislányt, szervezd le, gyógyítsuk meg. Hát hogy megyek így haza, hogy ott hagyok egy 16 éves gyereket, hogy halálra van ítélve. És aztán ez nagyon szépen sikerült, tehát Kecsát a kislányt megműtötték, és köszöni szépen, a mai napig jól van, él és virul egyébként. És akkor ebből ez így kialakult, tehát Csaba néha rám ír, amikor találkozik egy ilyen nagyon szegény sorsú kisgyerekkel, akinek műtétre lenne szüksége, és akkor ezeket a műtéteket én kiszoktam fizetni, hogy segítsek ezeken a gyerekeken. És akkor így mentek életet Kongóba például, úgy, hogy ott se vagyok. Tehát, hogy van egy megbízható helyi orvosom, aki ezeket a műtéteket elvégzi. És akkor ő így néha rám ír, hogy mama Kati, megint itt van egy problémás kisgyerek, és akkor hát tényleg az embernek néha a szíve szakad, meg olyanokat lát. És hogy a szülőknek nincs pénzük, hogy segítsenek. Tehát, hogy borzasztó. Tehát Kongóban ezt úgy kell elképzelni egy kórház működését, hogy mondjuk megállapítanak egy vakbelet, hogy valakinek vakbele van, így előzetesen, tehát van egy ilyen előzetes vizsgálat, és akkor azt mondják, hogy egy vakbélműtét az 200 dollár, most add ide a 200 dollárt, ha nincs, akkor figyelj, itt van antibiotikum 10 dollárért, menj haza, azt lesz valami. Tehát, hogyha nincs 200 dollárod, akkor nem lesz műtéted.
Katalin, egy picit mesélj magadról, ki ez a Katalin, aki ennyit segít ilyen távoli ország rászorulói. Mit csinálsz itthon?
Hát én egy informatikus vagyok egyébként, projekteket vezetek itthon, informatikai projekteket, egy multinál dolgozom, és egy 4 gyerekes édesanya vagyok egyébként, de a gyerekeim már azért nagyok, tehát hogy már nem kisgyerekeim vannak, hanem nagy gyerekeim. És hát én beleszerettem Afrikába, és nagyon szívesen segítek. Ez az Andréék kisboltjai, ez egyébként ez engem ilyen specialistává tett, tehát azóta már több országban is nyitottam kisboltokat. Több-kevesebb sikerrel, tehát nem mindig feltétlenül nagy sikertörténet van mögötte, de például volt egy nagyon kedves eset, ami a Facebookon elterjedt, hogy Kelet-Kongóból menekült egy apuka a kisfiával Kelet-Kongóba, 25 éve háború van, tehát Kongóban folyamatosan háború van, hol jobb, hol rosszabb a helyzet, és az elmúlt egy-két évben nagyon sokat romlott, tehát ott megint nagyon, nagyon könnyű meghalni egy háborúba. És Tim, az édesapa ezért úgy döntött, hogy elmenekülnek, és volt kapcsolata magyarokkal, és magyarok segítségével eljutott Burundiba. Ez egy szomszédos ország, Burundi egy nagyon pici ország, és Burundi a világ legszegényebb országa. Tehát náluk szegényebb nincs a földön. Viszont ugyanazon a nyelven beszélnek, stb. Vagy hasonló, beszéli a Burundiba a levő nyelvet is, a Tim ezért oda menekült. És hát ott elmentek menekültáborba, ugye ott nem olyan a menekültábor, mint nálunk, tehát ez a nyomorok nyomora a menekültábor, és hát ott olyan romlott ételt kaptak, hogy a kisfia, akkor volt az Ádám 11 éves, megbetegedett nagyon, épp próbált még gyógyszer, még annyi pénze volt, hogy vegy gyógyszer, de nem lett jobban a kisfiú, és aztán ő is lebetegedett. És akkor látta, hogy ott a menekültáborban ők meghalnak, tehát hogy ez így nem megy tovább, és vissza gyalogolt betegen a kisfiával a fővárosba, és az utolsó értéke a mobiltelefonja volt, ugye, hogy kapcsolatot tartson a világgal, azt eladta, és abból tudtak bemenni a kórházba, hogy mentsék meg a fiát. És én ezen a ponton hallottam ezt a történetet magyaroktól, és én egyszer korábban beszélgettem Timmel, amikor még Kongó nyugodtabb volt, és én beszélgettem erről, hogy lehet, hogy elmennék Kelet-Kongóba, tehát mi nekünk már volt egy halovány kapcsolatunk, és írogattam magyaroknak, akik tudtam, hogy ismerik, hogy mi van most Timmel, mit tudnak, és mondták, hogy eladta a telefonját, de az ágy szomszédjának a telefonszámát megadta, tehát a kórházból ő fekszik, és odaírtam rá Timre, hogy szia Tim, Kata vagyok, és segíteni szeretnék. És akkor a szomszédod angolul írtam, a szomszéd nem tudta angolul, ezért átadta Timnek a telefont, hogy biztos őt keresik. És akkor így kezdtünk el, ugye WhatsAppon így kezdtem el nekik segíteni, ugye őket ki kellett szedni a kórházból, tehát ki kellett fizetni a pénzt, meg kellett annyi pénz, hogy ők valahol tudjanak lakni, és utána Timmel megbeszéltük, hogy nyitunk egy kisboltot, ilyen gabonákat, meg zöldségeket áruló kisboltot nyitott Burundiba a pénzből, amit az oldalamon gyűjtöttem, tehát magyar támogatók segítettek, hogy ezt a kisboltot meg tudjuk nyitni. Az a szerencse, hogy Tim is egy diplomás ember, 6 nyelven beszél, tehát egy nagyon okos, intelligens ember, tehát hogyha én adok neki, azt hiszem $800 kapott ő induló tőkéne, akkor ő abból már el, tehát egy ilyen kis segítséggel ő már elbír indulni és talpra bír állni. És tényleg megnyílt a kisbolt, az Ádám el tudott menni iskolába, ő neki az az álma, hogy építész legyen, és hogy szegényeknek otthonokat építsen. Ez a kisfiú erről álmodik, és egy nagyon jó tanuló, tehát az idegen országba, az osztályába az 5. legjobb tanuló. Jelenleg most már középiskolába jár, és hát talpra álltak, tehát most már egy jobb környéken laknak, Tim viszi az üzletet, nem tudnak visszamenni Kongóba, nem nyugodt a helyzet, de ott Burundiba meg tudnak élni, és tök ügyesen, és szépen csinálják a dolgaikat. Tehát, hogy nekem nagyon nagy álmom, hogy most ugye van magyar ösztöndíj, a Stipendikum Hungarikum, hogy Ádám eljöhessen Magyarországra egyetemet végezni. Ugye az egy nagyon európai egyetem, az nagyon nagy dolog, egész más szintű oktatás van nálunk, mint náluk, és ez nagyon-nagyon segítene szerintem, hogy Ádámból lehessen valaki, a kisfiából. Úgyhogy ehhez sem kellett elmenni Afrikába. Tehát, hogy ezt így távolról. Én Timmel személyesen sose találkoztam.
Mind a mellett, hogy nyilván nagyon megérintik az embert ezek a történetek, azért azt gondolom, hogy nagy boldogságot is ad, amikor így látod, hogy tudsz te segítségeddel áll mondjuk talpra egy család, vagy jut élelem.
Ezek nagyon, nagyon nagy dolgok, és igen, nagyon megérintő dolgok. Tehát mi nagyon-nagyon sokat kapunk ezekből az önkéntes munkákból. Egyébként jellemzően azért önkéntesek az iskolákba tevékenykednek, én, tehát adományt osztani szép dolog, ezeket a füzeteket, egyebeket, ugye, amit a tanuláshoz viszünk, ezek fontos dolgok, de szerintem még fontosabb a tudás átadás. Tehát legutóbb, amit én segítettünk Zanzibáron iskolában, amit mondtam, ott összeálltunk heten önkéntesek, ebből egyikünk a Péter, ő tanzán születésű, viszonylag otthonosan mozog Zanzibáron, ő volt úgymond a helyi összekötő emberünk, 30 évet élt Magyarországon, tehát még magyarul is tud, és az ő segítségével mentünk ki hatan segíteni, és ott például Szerveztünk egy iskolapadgyűjtést, mert én jártam ott kint 2 éve, és Zanzibárt mindenki ismeri, hogy gyönyörű kék tenger, homokos tengerpart, vannak luxusszállodák, igen, a fehérek kezébe, tehát minden pénz nem a helyiekhez megy, hanem a külföldi befektetőkhöz, és maguk az iskolák pedig olyan szegények, én 2 év ott, ahol jártam, ott a gyerekek a földön ülve tanultak az iskolába. A padlón ült, padlón volt a füzete, és úgy próbált jegyzetelni és nézni föl a táblára, hogy mit ír a tanár. Tehát, hogy ilyen kis pici harmadik, negyedik osztályos gyerekek. Tehát én nem hinném, hogy így meg lehet tanulni, írni, olvasni rendesen. És akkor így most úgy mentünk ki, hogy ugye megint volt pénzgyűjtés, és Zanzibáról rendeltünk padokat, hogy gyártsák le, és akkor 23 padot vittünk az iskolába. Ez egy olyan másfél teremre elég pad. És mellé, hogy kimentünk önkéntesek, nyilván szerveztünk nagyon sok mindent, és akkor ami volt elsősegélyoktatásunk, mert volt velünk ápolónőként, tehát teljes elsősegélyoktatást tartottunk a nagyobb gyerekeknek úgy, hogy vittünk hozzá elsősegélycsomagot is, amit kiosztottunk nekik. Tehát, hogy legyen tiszta kötszerük, betadinjuk, minden ilyesmi, ami az elsősegélyhez kell, és akkor a plüsmackon tanulták, hogy kell újraéleszteni valakit, és az egyéb ilyen dolgokat. És ugye én már jártam ebbe a sulőbe, és tudtam, hogy ők nem tudnak angolul. Tehát megdöbbentő, hogy az a sziget, ami az angolból él meg, hiszen tiszta turizmus az egész sziget, ott a helyi iskolában a gyerekek nem tanulnak meg angolul. Tehát annyira nem, hogy az angol tanár nem értette, amit angolul mondunk neki. Tehát akkor ő hogy tanítaná meg a gyerekeket angolul? És írtunk tananyagot az első segélyoktatáshoz, meg volt egy felvilágosító oktatás, ahhoz is írtunk tananyagot. És ezeket lefordítottam szuahéli nyelvre. Tehát lefordítottuk angolra, és utána angolról lefordítottuk szuahélire, hogy a saját anyanyelvükön megkapják a tananyagokat. Tehát, hogy ne csak az legyen, hogy egyszer meghallgatják, hanem rendes tananyaguk legyen hozzá. És a felvilágosító oktatás is a nagylányoknak volt, és akkor vittünk ilyen menstruációs csomagokat nekik mosható betétekkel. Nagyon nagy kincs, tehát Afrikában borzasztó nagy gond a menstruációs szegénység, a lányok ezért havonta egy hetet kimaradnak az iskolából, mert nincs megoldva rendesen a menstruációs higiénia. Egyszerűen szegénységben nem tudják megoldani. És hogy ezért a mosható betétek borzasztó nagy kincsek, alapítványok egyébként szoktak is szervezni a mosható betét varrás tanfolyamot kint, és akkor megtanulják, hogy ezeket hogy kell varni. Tehát ez volt a 2 ilyen nagy oktatás, de ez mellett jött velünk zeneileg képzett önkéntes is, és a Csip-Csip Csókától a Nádaházam tetejéig mindent tanultak a gyerekek. Ebbe az iskolába egy szuahéli dalt egyébként még 2 éve lefordítottunk magyarra, megtanítottuk nekik magyarul is, tehát a saját dalukat, és amikor most érkeztünk az iskolába, úgy vártak minket, hogy ezt magyarul énekelték nekünk. Tehát, hogy így nagyon, nagyon, nagyon szép és kedves dolgok vannak. Rengeteg kézműves oktatással készültünk nekik. Ugye itt egy-egy osztálynak egy-egy kézműves foglalkozást megtartunk. Az origamitól kezdve, tehát a papírcsákótól kezdve a tátikáig mindenfélét hajtogattunk, de volt, hogy fonalból kukackát készítettünk a piciknek, kis könnyelzőket vittünk, ilyen állatos könnyelzőket, amiket kiszínezhettek. Tehát így korosztályonként megvolt, hogy kinek milyen kézműves foglalkozása van, úgyhogy egy nagyon-nagyon jól sikerült programot tettünk le az iskolába, és egyébként végtelenül hálásak, tehát majdnem minden nap ebéddel készültek nekünk, tehát megebédeltettek minket hagyományos ételekkel, akkor náluk nagyon nagy divat ugye a henna festés, tehát gyönyörű henna festéseket kaptunk a kezünkre, befonták a hajunkat, ugye a tanárnők tényleg azt se tudták, hogy kényeztessenek minket, hogy megköszönjék a munkánkat, tehát ők mindent adtak, amit tudtak adni cserébe, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon szép projekt volt, és inkább ezek a tipikus önkéntes feladatok, hogy ugye megnézed, hogy az önkéntes állományod úgymond milyen, mit lehet belőlük kihozni, kinek mi a szaktudása, stb., és akkor úgy szervezünk oktatást. Most Maliba készülök januárba, oda is megy az első segélyoktatás, tehát most fordítjuk a tananyagot franciára, a francia nyelven jó lesz a gyerekeknek, és akkor oda pedig egy franciául beszélő ápolónő jön belünk, és akkor ott ő fogja ezt oktatni. De ugyanúgy fogjuk oktatni a Nádaházam tetejét, tudod, van az Alma együttesnek ez, amikor mutogatja, és akkor a mutogatást tanítjuk, és annyira kedvesek, annyira örömmel csinálják, és éneklik, és mutogatják, és ezt például most a nádaházam tetejét lefordítottuk Maliba franciául, hogy értsék is, hogy, tehát, hogy énekelhető franciául, és akkor franciául fogjuk énekelni a nádaházam tetejét, meg magyarul is persze, és akkor így tanítunk meg egy magyar népdalt.
Gondolom, rengeteg történeted van, meg hát meséltél is jó párat, ha csak egyet kéne kiemelni, mi lenne az, vagy ami így eszedbe jut, ha azt mondod, hogy afrikai önkénteskedés, milyen kép idéződik fel előtted?
Hát én nagyon szeretem csinálni, ugye ezért is járok vissza, én nagyon szeretek segíteni, én nagyon sokat kapok, és nagyon sokat tanulok ezekből az utakból. Ami szerintem nagyon fontos, hogy kikerülünk a komfortzónánkból, és nagyon sok olyan dolgot be kell vállalni, amit mondjuk egy itthoni önkéntesnek nem szükséges, vagy Európában segítő önkéntesnek nem szükséges. Tehát, hogy borzasztó nagy nyitottsággal kell menni Afrikába, nagyon sok érthetetlen dolgot látsz, elsőre érthetetlen dolgot, és mindig meg kell kérdezni a miérteket szerintem, és borzasztóan elfogadónak kell lenni, hogy Afrikát értsed. Tehát Afrika mindenképpen érzelmeket vált ki, tehát van, aki egészen szélsőségesen, mert voltunk tényleg nagyon-nagyon félelmetes helyzetekben, ahol halálfélelme volt az embereknek, és alig várta, hogy ő felszállhasson arra a gépre, és túl legyen Afrikán, én meg ott sírtam, hogy mi van, ha többet nem tudok visszajönni. Tehát egészen szélsőséges érzelmeket tud kiváltani. Senkit nem fog hidegen hagyni, és mi úgy hívjuk, hogy afrikaholizmus. Hogyha ezt a betegséget elkapod, ebből nem lehet kigyógyulni, ez egy életen át tart. Tehát mindig vissza fogsz vágyni, és mindig visszamész, hogy segíthessél. Szóval nagyon-nagyon harcedzetnek kell azért lenni, hogy ezt bírjad. Nem bírja mindenki, Afrika nem való mindenkinek. És én azt látom, hogyha valaki nagyon naívan megy ki, és ilyen nagy rózsaszín álmokkal Afrikáról, akkor azért tud ez csalódás lenni.
Ha valaki úgy döntene, hogy csatlakozna hozzátok, hogy tudja megismerni a munkát, a szervezetet?
2024-ben mi a Dzsingudál Intézet szervezésében egy országos roadshow-t szervezünk, tehát minden nagyobb magyar városba fogunk menni, és több előadással készülünk, több szervezet is ad elő, önkéntesek is jönnek előadni, pont azért, hogy meg lehessen ismerni ezeket a munkákat, lehetőségeket, illetve mindig egy vásárról is készülünk, ahol afrikai vásárfiákat lehet vásárolni. Úgyhogy várunk minden érdeklődőt sok szeretettel, kövessétek a Jane Goodall intézet oldalán, vagy az Afrikata oldalon, kint lesznek mindig az időpontok, hogy hol leszünk az országban.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.